Kedves hallgatóink, a 20. század klasszikus magyar íróinak futballélményeit, fociról szerzett tapasztalatait és meccseit veszi számba az Adi Stoplisban című könyvében Csillag Péter, a Nemzeti Sport fő munkatársa. A tavaly megjelent kötetből kiderül, hogy hol rúgta a bőrt Adi Endre, hogyan került egy foci meccs miatt veszélybe Rejtő Jenő nászútja, vagy hogyan vélekedett Karinti a számára értelmezhetetlen kezezésről. A könyvet az Újhelyi Kazinci Múzeum Kávéházi délutánok című eseményén mutatta be a szerző, Jászter Beáta ott beszélgetett vele.
Van egy téma Magyarországon, amihez mindenki ért, ez pedig a foci. És azt is szoktuk mondani, hogy a futball ez egy magyar nemzeti sport. Miért van az, kutatott-e ezután, hogy miért ért mindenki a focihoz, és miért tudja minden férfi, és esetleg nő is otthon a fotelből olyan jól megmondani a pályán futballozóknak, hogy mit kéne csinálni, hova kéne rúgni a labdát?
Válasz talán a labdarúgás népszerűségében keresendő, hiszen annyira elterjedt, és valóban minden korosztályt, minden társadalmi réteget érintő sportról van szó, hogy nehéz nem viszonyulni hozzá valamiféleképpen, tehát még annak is van róla véleménye, akinek esetleg az a véleménye negatív, és inkább a pokolba kívánná a meccs közvetítéseket. De azért jellemzően inkább érdeklődően és nyitottan fordulnak a futball események iránt az érdeklődők, és valóban ez a fajta nyitottság, érdeklődés, ez elég nagy múltra tekint vissza, és a mai előadásomnak a témája is az lesz itt a Kazinci Múzeumban, hogy a magyar írók, költők hogyan nyúltak ehhez a furcsa témához már egészen a 20. század első éveiben.
Mindjárt rátérünk erre is, de én arra is kíváncsi vagyok, hogy ön hogyan kötelezte el magát a sport iránt.
Nagyon régóta, 7 éves korom óta versenyszerűen futballozom, különböző egyesületekben, hát már jó ideje csak amatőr szinten, de annak idején gyerekként komolyabb terveim is voltak. Én a Fradiban is játszottam 5 évet, aztán a tanulmányok előtérbe kerültek, és utána kisebb csapatokban, az Elektromosban, Pénzügyőrben, 3. kerületben, MB3-ig jutottam felnőtt szinten, és hát már jó ideje csak a budapesti 3. és 4. osztályban játszom, illetve most már öreg fiúkban, mert beleöregettem ebbe a korosztályba. És ilyen módon személyes kötelék is fűz a futballhoz, és mindig is érdekelt a futball, szerettem játszani. De talán ezek az írások, meg ezek a kutatások nem annyira a személyes vonzalmon alapulnak, hanem inkább azon az érdeklődésen, amely a futballnak a hátterét, a futballnak a kulturális, társadalmi, vagy éppen történelmi vonatkozásait próbálják felfedezni. Én a újságírói pályafutásom során Nemzeti Sport főmunkatársa vagyok, és nagyrészt ezen az ösvényen jártam, és ezeket a témákat kerestem, próbáltam feldolgozni. És számomra mind a mai napig ez jelenti újságíróként a legnagyobb izgalmat a futballban, hogy melyek azok a jelenségek, amelyek a futball segítségével megmutathatók, és amelyek egyébként nem a futballról szólnak, vagy nem a futballt érintik, hanem a futballal kapcsolatos egyéb folyamatokat, társadalmi viszonyokat.
Azt még árulja el, hogy amikor komoly tervei voltak a futballozással, akkor ki volt a példaképe? Kire tekintett úgy, mint egy ikonra?
Mivel én a 90-es évek elején, közepén játszottam a Fradiban, akkor volt így a legközelebbi a kapcsolatom ezzel a klubbal, és persze hát akkor a nagy csapatban játszó Fradi játékosok voltak a példakép, nem tudom, példaképnek nevezhető-e, de felnéztünk rájuk, és nagyon lelkesedtünk értük, és közülük is talán Simon Tibor volt az, aki hozzám közelbe állt, az ő küzdeni tudását és elhivatottságát mindig is követendőnek tartottam, és tulajdonképpen a pályán én is, hát nem is az ő szintjén, de hasonló hozzáállással próbáltam mindig helytállni és küzdeni.
Itt van az asztalon előttünk a könyve, Adi Stoplisban ez a címe, és tulajdonképpen a klasszikus magyar írók a 20. század elejének magyar írói gondolatait tartalmazza, azt, hogy ők hogyan is álltak ehhez a sporthoz, az kiderül, hogy számukra is nagyon népszerű volt. Hát Adi hol rúgta a bőrt, ha már Stoplisban volt?
Fennmaradt egy nagyon különleges újság részlet, egy újság hír tulajdonképpen 1899-ből a Debreceni Főiskolai Lapok című újságból, amely beszámol arról, hogy az akkori debreceni joghallgatók alakítottak egy csapatot, egy futballcsapatot, és ennek a tagjait sorolja tulajdonképpen ez a hír név szerint, és szerepel Ady Endre is a csapatok között harmadéves joghallgatóként. Bizonyosan róla van szó a költőről, hiszen ebben az időszakban, ebben az intézményben más Ady Endre nevű hallgató nem járt. Azért kell egyébként ezt pontosítani, mert helytelen az írásmód ebben az újságban, pontos ível írták Ady Endrét. De mondom, ő az biztosan, hát elég meglepő ez az információ, hiszen tudjuk róla, hogy nem volt egy igazán sportos alkat, tulajdonképpen egy gyerekkori baleset következtében nem is volt igazán alkalmas a sportolásra, az egyik lábát húzta, és hát soha nem mutatott semmi különösebb lelkesedést a különböző mozgás gyakorlatok iránt. Viszont az a tény, hogy ebben az időszakban a futball, mint egy új jelenség, egy nyugati hóbort, egy Angliából érkezett különös, modern, nem is tudom, szórakozás, azért a fiatalságnak a fantáziáját nagyon megmozgatta, és különösen azokét, akik nyitottak, fogékonyak voltak az újdonságok iránt. Így azért már könnyebben magyarázható az, hogy került Ady Endre a futballpálya közelébe. Azt ugye ez lapján, a hír alapján sem tudjuk egyértelműen kijelenteni, hogy ő lelkes és aktív tagja volt a csapatnak, tehát azt nem tudjuk, hogy milyen aktivitással vett részt ezeken az alkalmi edzéseken, meccseken, de az biztos, hogy ott volt, lehet, hogy csak a pálya széléről nézte a többieket, esetleg bebekiabált, vagy beszállt, akár kapusnak, kevesebbet kell futni, de mindesetre ott volt, közel volt a futballcsapathoz, és az újságban a futballcsapat tagjaként sorolták fel őt is.
Állítólag Karinti is csodálatos csatár volt, de lehet, hogy erre csak ő emlékszik így?
Egy kicsit megmagyarázhatatlan kijelentésről van szó, igen, 1923-ban adott Karinti Frigyes egy érdekes interjút a Nemzeti Sportnak, amelyben azt állítja, hogy ő a BTC igazolt csatára volt, és hát ennek ugye a korabeli sportsajtót vizsgálva különösebb nyomát nem találni. Az biztos, hogy tétmérkőzésen, bajnoki mérkőzésen vagy kupamérkőzésen nem játszott a BTC-ben. Az viszont elképzelhető, hogy ahogyan Ady Endre 1899-ben a debreceni joghallgató társak esetében Karinti Frigyes is közel került a BTC-hez, ott volt a BTC csapata közelében, esetleg edzéseken részt is vett, hiszen ugyanabban az iskolában, a Markó utcai Főrel iskolába járt, ahol a BTC alakult az 1890-es években, és ahonnan kinőtte magát ez a klub, amely egyébként az első és a második magyar bajnokságot is megnyerte. Tehát ott volt egy ilyen élő és virágzó futballkultúra, egy korai lelkesedés, amely könnyen lehet, hogy Karinti Frigyest is magával ragadta, és az edzéseken bebeszállva ő is úgy érezhette, hogy a BTC-nek a tagja.
Lehet, hogy viccelt, ami Karintinál ugye egyáltalán nem meglepő.
Ez is egy elképzelhető lehetőség, igen, és hát más futballt érintő írásaiban is azért a humor az erősen megjelenik, például az együgyű lexikonban érdemes a futball szócikket elolvasni, nehéz megállni nevetés nélkül.
Nagyon csúnya hírek járják a híres P. Howardról, vagyis Rejtő Jenőről, hogy állítólag ott a nászút is veszélybe került egy meccs miatt.
Hát ez nem csak kósza pletyka, hanem ez tényleg így volt 1937-ben, amikor másodszor megnősült és elvette a korábbi gépíró nőjét feleségül, akkor egy olaszországi nászútra utaztak. Ez egyébként nem egy ilyen klasszikus nászút volt, hanem egy hosszabb utazás, amely során különböző munkákat vállalt tudósítóként is, és hát az egyik ilyen tudósítói megbízatása az volt, hogy a torinói olasz-magyar mérkőzésről tudósítsa a Színházi Élet című hetilapot. És hát ez a tudósítás ez meg is jelent, most is visszakereshető, nagyon érdekes, hát az irodalomtörténeti és sporttörténeti kuriózum. Egyébként az a klasszikus Rejtő Jenőtől megszokott humor, amely a könyveiben, népszerű regényeiben megvan, ez annyira nem domborodik ki, tehát inkább egy klasszikus sporttudósításról van szó, komolyan vette a feladatát, leírta, hogy ki hogy játszott, kivel mit beszélgetett, esetleg meccs előtt együtt utazott a magyar csapat tagjaival Milánótól Torinóig. De azért van egy-két megcsillantott poén is a cikkben, például az, amikor a meccset összegezve, ami egyébként egy elég rossz meccs volt itt saját bevallása szerint is, azt írja, hogy az olasz csapatból különösen Giuseppe Meazza játéka tetszett, a magyarok közül pedig Kossuth Lajos volt a legjobb a Piazza Milén.
A feleség megbocsátott, vagy beadta a vállópert?
Jó kérdés. Szerintem Rejtő Jenő mellett sok mindenhez hozzá kellett szoknia, és valószínűleg ezt is lenyelte valahogy.
Folytathatnánk a sort József Attilával, Radnótival, Máraival, de hát valamit hagyjunk azoknak is, akik szeretnék elolvasni ezt a könyvet. Merre folyik tovább ez a kutatás? Hiszen talán ebből nem is egy kötet jön ki, hanem akár több is.
Az Addis Toplisban című könyv tavaly jelent meg a Jaffa kiadónál, és ennek a korszak határa a rendszerváltás, tehát a rendszerváltásig lezárt írói életműveket próbáltam megvizsgálni ebből a szempontból, vagy szemszögből, hogy futball és irodalom vonatkozásában kinél találni olyan érdekes információkat, vagy akár írás részleteket, amelyeket egy ilyen válogatásban érdemes megjelentetni. Nyilván adja magát folytatási lehetőségként a rendszerváltás utáni időszak, ami hasonlóan gazdag, vagy talán még gazdagabb így az irodalmi életet tekintve, hogyha futballt nézzük, mint az írók érdeklődési körének fontos részét, hiszen azért az elmúlt évtizedekben már minimum megszokott dolog írni futballról szép irodalmi szinten is, és sok író kereste ezt a témát. Hát most hosszos felsorolásba foghatnék, de biztos, hogy kihagyok egy-két fontos nevet, úgyhogy tényleg csak egyet-kettőt említenék meg: Eszterházi Péter, Moldova György, vagy Egressi Zoltán, Sajó László, de még egyszer mondom, nem akarok Benedek Szabolcs, nem akarok kihagyni senkit, tehát körülbelül szerintem 30 nevet el lehetne mondani így kapásból a kortársírók közül azokét, akik a futballal foglalkoztak. Ezen a vonalon, tehát futball és irodalom vonalán talán ez lehetne egy tovább lépési lehetőség, de ez nem biztos, hogy az én feladatom lenne, viszont azóta a Jaffa kiadónál megjelent egy másik könyv, ami egy kicsit hasonló, abból a szempontból, hogy ugye ezt az időszakot öleli fel, de mégis kicsit más, mert a történelem és a futball kapcsolódásait kutatja, Kapufák és kényszerítők, futball a 20. századi magyar történelem árnyékában a címe, és hát ez is az 1900-as évek elejétől Friedrich István, későbbi miniszterelnök, 1904-es magyar válogatottban lejátszott meccsétől egészen a rendszerváltásig viszi el a történetet, és próbálja keresni ezeket a kapcsolódási pontokat.
Kedves hallgatóink, Csillag Péterrel, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Jászter Beáta beszélgetett.